A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket ének szóval, énekeljük testvérek a 251-es számú dicséretünket, annak az első versét, meghódol lelkem, te néked nagy felség, szent háromságban ki vagy egy Istenség. Így hallgassuk meg a mai napra rendelt ige szakaszunkat, a levél harmadik fejezetéből az első 11 verset. A szent igéket leülve hallgassuk meg illő figyelemmel és állítattal. A megnevezett helyünkön, tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írott leveléből így szól hozzánk Istennek igéje.
Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek. Engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint örök részesei legyünk az örök életnek. Jó cselekedetek üres vitatkozás helyett. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni. Ezek jók és hasznosak az embereknek. De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába való. A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után tér ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él, és magában hordja ítéletét.
Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünk befogadását, jöjjetek szeretteim, álljunk meg Istenünk szín elől, imádságos lélekkel. Mindenható Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztus által, hálaadással állunk meg szent színed előtt, a mai estén is, és köszönjük ezt a szép vasárnapot. Köszönjük, hogy oly temérdek nyomorúság, nélkülözés, félelem és fájdalom közepette is, szabad nekünk téged dicsérnünk és magasztalnunk, és elismernünk azt, hogy igazmondó Istenünk vagy, és Te ígéreteidet mindet egyenként beteljesíted. Köszönjük, hogy annak idején elküldted az egyik pártfogót, vigasztalót, a mi megváltó Urunkat, Krisztusunkat, és köszönjük, hogy azóta elküldted már a másikat, a Te áldott szent lelkedet is. Köszönjük neked mindazt, amit a szent lelked eddig is elvégzett az életünkben. Bocsáss meg, ha ellenálltunk, bocsáss meg, ha megnehezítettük a munkáját. Szeretnénk most egészen bizalmasan oda menni hozzád, kiszolgáltatni magunkat neked, és kérünk is, hogy igéd és teremtő lelked által végezd el mindannyiunkban azt, aminek most rendelt ideje van. Köszönjük, hogy szent lelkeddel megteremtetted ezt a világot, és újjá tudod teremteni a mi életünket is. Olyan nagy szükségünk van erre, hiszen belefáradtunk abba, hogy toldozgatjuk, foldozgatjuk, egészen újat csak Te tudsz alkotni. Segíts most bennünket belsőleg is elcsendesedni, hogy a Te halkész, szelíd, szabad szívünk mélyéig hatoljon, világosságra hozza a sötétség dolgait, és megszabadítson minket láthatatlan bilincseinktől, és megajándékozzon azzal a szent gazdagsággal, amivel csak Te tudsz minket meggazdagítani. Kérünk, hogy minden, amit most elhangzik, hadd szolgálhassa a Te dicsőségedet és hitünk erősítését. Fiadért kérjük mindezt tőled, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és egy szép lelkiéneket hallgassunk meg az orgonán. A Tied az életem, Uram. A Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található felolvasott igényben, Pál apostolnak a Tituszhoz írott levele 3. fejezetének 4. és 5. verseiben eképen. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szent Lélek által, aki kitöltött ránk a gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Szeretett testvérek, furcsa dolog, ahogy azzal kezdem, hogy az egyházi évnek az utolsó vasárnapja van most, mert mi reformátusok nem igen szoktuk ezt figyelembe venni, de talán többen tudják azt, hogy advent az nem csak karácsonyra készít föl bennünket a 4 adventi vasárnap, hanem egyúttal az új egyházi esztendőnek is az első időszaka, advent első vasárnapját úgy is hívjuk, hogy a egyházi új évnek az első vasárnap. Evangélikus testvéreink kicsit előrelátóbbak, és úgy is hívják ezt a vasárnapot, hogy az örök élet vasárnapja. És ez egy nagyon jó meghatározás, és hadd mondjam azt, hogy ehhez pompásan illik felolvasott igénk is, hogyha arról hallottunk itt, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Hiszen ennek a levélnek, és nem csak ennek a szakasznak, amit most hallottunk és felolvastunk, Ennek az egész levélnek ez a végső kicsengése. Pál apostol azért írja ezt a levelet, hogy az örök életről beszéljen, és azt mondja, hogy az egyetlen üzenet, amit akarok nektek mondani, és a szívetekre akarok kötni, az nem más, mint az örök életnek a reménysége. Vagyis a kereszténységnek ez az egyetlen egy üzenete, nem több, nem kevesebb, és nem más. Az örök élet. Vagyis azt jelenti ez, hogy mi már a földi életben is részesedhetünk az örökké való Istennek, a mennyei atyának az életében, és ez adja meg életünknek irányát, gondolkodását, menetét, helyzetét, állapotát, úgy, ahogyan az egyik szép református énekünk mondja is, már érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. Hogy az örök élet már itt a földön a miénk, azoké, akik itt vagyunk, itt élünk ezeken a földi tereken. Az apostol ebben a levélben, nem hosszú ez a levél, hiszen most a végére is értünk, három fejezetből áll, ebben a levélben végső soron erre az örök életre akar bennünket felkészíteni. Azért mondja így nem csak a krétaiaknak, hanem nekünk is, így mondja lényegében, hogy mert rábízni az életedet Istenre. Akkor is, hogyha bajban vagy, akkor is, hogyha örömök között jársz, akkor is, hogyha magas felhők fölött éled az életedet, és akkor is, amikor lezuhansz a földre vagy a mélységbe, akkor is merd rábízni az életedet az élő Istenre. Pál apostol egy kicsit úgy beszél, mint hogy az ejtőernyős tanfolyamon szokták mondani a kezdő ejtőernyősöknek, amire én nem mernék vállalkozni, hogy hidd el, meg fog tartani az a néhány négyzetméternyi szövetanyag téged ott a nagy magasságból, amikor kiugrasz, nem lesz bajod, mert működik valami egy bizonyos elv, a felhajtó erőnek az elve, és ez meg fog őrizni, és meg fog tartani téged. Ehhez akármennyi könyvet elolvashatunk, bátorságot akkor sem fogunk belőle kapni, hanem általában az első ugrás, gondolom, úgy szokott sikerülni, hogy egy életem, egy halálom, megpróbálom. Így mondja az apostol is, hogy mert rábízni az életedet az élő Istenre. Mert semmi olyat nem kér tőlünk az élő Isten, ennyit akar mondani az apostol, amihez ő ne adná meg számunkra a lehetőséget. Semmi olyat nem kér, amit ne tudna tőlünk elvárni embergyermekeitől. Jó atya, mennyei atya, nem akar bennünket kockára tenni, az életünket nem ijeszgetni akar, hanem sokkal inkább azt mondja, próbáld meg, tedd meg. Úgy, mint ahogy kis gyermeket is tudjuk, amikor kezdi az első lépéseit tenni, bizonyos az, hogy el fog esni, orra fog bukni, sírni fog, de mégis az a legfontosabb, hogy elinduljon az életúton, és bizony, ha beleszámoljuk, akár több százszor is elesik egy emberke, addig, amíg meg nem tanul járni, egy kis emberi lény, de utána pedig már stabilan, pontosan tudja, hogy hogyan és miképpen kellene járnia, és erről beszél itt az apostol is. Tehát így mondja, hogy Isten semmilyet nem kér tőled, amihez ne adná meg a lehetőséget. Ez kicsit úgy hangzik persze, mint ahogy mi is szoktuk mondani, hogy akinek az Isten katedrát adott, ahhoz észt is adott. Bár tudjuk azért, hogy ez nem mindig van így. Tehát vannak ilyen tapasztalataink az életben, hogy azért nem ilyen egyszerű a dolog, hogy aki vezető állásba kerül, annak azonnal csodálatos észt is ad az Úristen. De ezt egy kicsit megváltoztatva, hadd mondjam így, hogy az evangélium viszont azt ígéri nekünk, hogy Isten semmi olyan szolgálatot nem bíz rád, és nem bíz rám, amihez ne adná az ő kegyelmét, azt a kegyelmet, amely megtart bennünket. Azt a csodálatos kegyelmet, mert ez az a csoda, amely bennünket újra és újra megőriz és megtart. Két alkalommal és csodálatos módon foglalja össze az apostol a mondani valóját, amikor azt mondja, mindezt azért tehetjük, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Arról beszél, hogy, és utána azt mondja, és ez arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, az evilági kívánságokat, kegyesen, igazságosan és józanul éljünk ebben a világban. És hozzáteszi, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk, Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését. Ez az a kontextus, amelyben megszólal az ige, és most már talán értjük ezt a gyönyörű mondatot is, amit én magam is felolvastam, ismételtem, amikor azt mondja az apostol, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Tehát nem tőlünk kéri, nem a mi cselekedeteikért teszi ezt, hanem valami mást és újat akar nekünk mondani, és így mondja, az örök életre akar bennünket vezetgetni, és azt mondja, hogy ez a megtartó, üdvözítő Isten, az, aki itt van most, ez a mi megtartó Istenünk, ez azt akarja, hogy te légy, megmaradj, és el ne vesz ebben a világban. Légy, megmaradj, és el ne vesz. Amikor itt felolvassuk ezt az igét, és ugye ezek nagy gondolatok, de azért akartam mindezt elmondani, mert csak így értjük meg ezt a felolvasott ige szakaszunkat, akkor gondoljunk arra, testvérek, hogy az apostol innentől kezdve, ezután a nagy gondolatok után, lebontja részleteire is mindazt, amit nekünk itt hallanunk és tudnunk kell. Jó pedagógus az apostol. Tudja, hogy mi is ahhoz, hogy okosak legyünk az életünknek a későbbi szakaszaiban, először be kell iratkoznunk az első osztályba. És ott meg kell tanulnunk, ahogy a tanító nénink megtanított bennünket írni, olvasni, számolni ezekre az alapműveletekre, hogy utána tudjunk nem csak, hogy szépen olvasni, vagy hogy tudjunk akár regényeket, vagy verseket, vagy bármit írni, és hogy tudjunk számolni, összeadni, kombinálni a dolgokat az életünkben, ehhez mindig szükségesek ezek az első lépések. És itt is erről van szó, hogy az alapokra van szükségünk, hogy így készüljünk fel Jézus Krisztusnak a visszajövetelére. Mert ez az alapsor. És talán hadd mondjam így, hogy ezért érthető az, hogy az első gondolata az apostolnak, vagy az első munkamódszere az, hogy azt mondja, hogy egykor ilyenek voltatok, most pedig másmilyenek vagytok. Amikor először az ige felé hajoltam, testvérek, egy kicsit csóváltam a fejem. És azt mondtam, hogy hát Pál apostol úgy gondolja, hogy ilyen egyszerűen fehérre meg feketére festene a világot, hogy egykor engedetlenek voltunk, meg ilyenek, meg tévejgők voltunk, különböző kívánságoknak a rabjai, most pedig majd mások leszünk, másféle módon fogunk élni, gondolkodni, cselekedni ebben a világban. És kiderül, hogy az ember hozzátesz, hogy tényleg ezt nehéz belátni. Mert hiszen ha végig gondoljuk az életünket, nagyon ritkán van ilyen fekete-fehér állapot a létünknek. Akár keresztjének vagyunk, akár nem keresztjének vagyunk, nagyon jól tudjuk, hogy a hívő embernek az életében is vannak botlások, vannak eltévejedések, vannak visszaesések, nem mindig vagyunk pontosan olyanok, amilyennek Isten vagy Jézus Krisztus elgondolt bennünket, embereket, mert azt szoktuk is mondani, hogy hát bizony emberek vagyunk, gyarlók vagyunk és tévedünk. És másrészt hozzá kell tenni, hogy nem hívő emberek körében is hányszor és hányszor találkozunk olyan emberekkel, akik udvariasak, segítőkészek, kedvesek, mosolyognak, tehát azt lehet mondani, hogy egészen aranyos emberek, pedig hát semmi közük a kereszténységhez. És ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy ők ilyenek. Sőt, még ugye sokszor azt is meg kell élnünk, hogy bizony éppen a kívülállók számon kérik rajtunk keresztényeken, hogy hát te beszélsz, aki templomba jársz, és mégis így viselkedsz, így beszélsz, ezt csinálod, azt csinálod. Tehát nagyon látnivaló az, hogy nem ilyen egyszerű a képlet, hogy most hogyan és milyenek is vagyunk mi. Tehát még hogyha hozzáveszünk azt, hogy itt főnökökről és beosztottakról is szó van, mert így mondja, hogy emlékeztess őket, hogy uralkodók és felsőbbségeknek hogyan kell engedelmeskedni. Még itt aztán az ember még hozzáteszi azt, hogy életének egy-egy bizonyos szakaszában mindenki volt beosztott, mindenki volt főnök, mindenkinek megvan a főnökéről véleménye, a főnöknek a beosztottjáról a véleménye. Tehát itt sokféle dolog összejátszódik, és hát mondjuk, hogy nem ilyen fekete-fehér ez a világ, mint ahogyan mi ezt meg szeretnénk tenni. Tehát éppen ezért lehet látni, hogy attól függ, hogy melyik oldalról nézem az életemet. Az apostol azonban azt mondja, hogy ő nem erről beszél. Hadd mondjam így nagyon egyszerűen, testvérek, hogy Pál apostol nem tánc és illemtanár. Pál apostol nem azért vállalta mindazt magára, hogy elmondja, hogy milyennek kell lenni egy mosolygós, kedves, aranyos keresztjénnek, aki mindig ilyen szépeket mond, és nem is azt, hogy hogyan kell élni másokkal szemben, mert amikor azt mondja, hogy engedelmeskedni kell a felsőbbségnek, és engedelmeskedni kell az uralkodónak, akkor ne felejtjük el, hogy Pál apostol Néró császár idejében él, Néróról pedig a más császárt nem is ismerünk, Néró császárt nagyon jól ismerünk. Pál apostolnak egy árava szava nincs Néró császáról, csak annyit mond, hogy engedelmeskedni kell. A hívő keresztjén ember törvénytisztelő, törvénytudó és jogkövető, magatartás tanúsító ember, röviden így lehetne összefoglalni, amit itt az apostol mond. Tehát akkor nézzük meg, hogy mit is jelent mindez. Mert föltűnő az, hogy amikor azt mondja Pál apostol, hogy mert valamikor ti is esztelenek, engedetlenek, tévegők voltatok, illetve voltunk, még ráadásul magát is belefoglalja ebbe, akkor nem úgy folytatja, most pedig mások vagyunk, mint a mosópor reklámban, hanem valami mást mond az apostol, és ez az, ami el kell, hogy bennünket gondolkozzasson. Azt mondja, de amikor megjelent a mi üdvözítő, megtartó Istenünknek a jó volta és az ember szeretete, akkor ő újjászült bennünket az újjászületés fürdője által. És itt van a megoldás. Ez az a megoldás, tehát itt nem arról van szó, hogy most jó vagy rossz emberek vagyunk, mert mondom, Pál apostol nem is írhatna ilyet, mint hogy mi gondoljuk, hogy ilyenekről beszélgetne, hogy illemkódexek, hogy hogyan kell viselkedni ilyen és olyan helyzetben az embernek, hanem Pál apostol másról beszél. Pál apostol nagyon jól ismerte az embert. Tudjuk mi magunk is, benne van a Szentírásban, néha még csóváljuk is a fejünket, hogy Péter és Pál bizony hányszor és hányszor, hogy így mondjam, nehéz helyzetbe került egymással, és Pál apostol megmondta magáét jó keményen Péternek, az apostol fejedelemnek, Szent Péternek mondjuk így. Úgyhogy sok szentség nem igen maradhatott benn rajta, amikor megmondta neki a véleményét, hogy gondoljunk arra, hogy arról beszél, hogy János Márkot nem viszi magával munkatársként, vagy gondoljunk arra, amikor azt mondja a életének utolsó szakaszában, hogy Démász, a szeretett munkatársam, elhagyott engem. Hűtlen lett. És sok emberről el tudja mondani a véleményét, tehát ő tudja, hogy az ember nem valami ideális állapot, hanem pontosan tudja azt, hogy mi emberek milyenek vagyunk. Tehát akkor kérdezem újra, hogy miről is van itt szó? Azt mondja az apostol ezzel, hogy de megjelent a mi Istenünknek a jó volta és az ő ember szeretete, hogy nekünk az állapotunk, a helyzetünk változott meg. Hadd mondjak egy példát erre, hogy jobban értsük testvérek, hogyha elképzeljük úgy magunkat, mint fákat, akkor mondjuk azt, hogy van egy nagyon sima, kérgő juharfa, van egy nagyon érdes tölgyfa, amelyek a kérge tényleg nagyon érdes, esetleg vannak gyümölcsfák, alma, körte, barac, bármi. Igen ám, csak ez egy olyan helyre van mindez ültetve, amely egy fertőzött talaj, ahol talán egy vegyi kemikáliás terület volt, egy depó, egy terület, és ezek a növények mind itt élnek. És azt mondja az apostol, bármilyen gyümölcs is terem azon az almafán és a cseresznyefán, bármennyire is mosolyog és szép és udvarias és szépeket tesz, de tulajdonképpen a gyümölcs, amelyet terem, az élvezhetetlen, sőt mérgező hatású. Az apostol tehát arról beszél, hogy itt, hadd mondjam így, hogy talajcsere történt az életükben. Jézus Krisztus által valami egészen új dolog jött be az életünkbe, egy új talaj, a szennyezett talaj kicserélte, ami Istenünk Jézus Krisztus által, és tiszta, jó gyümölcsöt termő fákká válnak ugyanezek a fák, és ezek a gyümölcsök alkalmanként, mint hogy tudjuk mi magunk is egy jó termő fa esetében is, hogy néha akad egy-egy férges, néha van amelyik rossz, de itt mondja, hogy a Szentlélek fürdője által ezen lehet alakítani. Én nem értek nagyon a gyümölcs termesztéshez, de tudom, hogy van ilyen, hogy lemosó permetezés. Hát a Szentléleknek ez az újjászülető fürdője valami ilyesmit jelent, és mi ilyesmit jelent mindannyiunk számára. Tehát roppant fontos ez, amit itt látunk, hogy az apostol erről beszél. Hogy valami új lehetőséged van, ember, mert megjelent a mi megtartó Istenünknek az jó volta, és ahogy Károli Gáspár olyan szépen mondja, az emberekhez való szerelme, vagyis a filantrópia, az ember szeretet, az emberekhez való szerelme. Hogy a mi Istenünk nem nézte jó szemmel azt, hogy te milyen talajban élsz és vagy, hanem elküldte a legdrágábbat, humusszá változtatta, hogy te magad élhess belőle. Kálvin Jánosunknak kedves szava járása a kereszteléssel kapcsolatosan, hogy azt mondja, hogy mi Krisztusba oltott ágak vagyunk. Nem úgy önmagunktól vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, hanem ott, ahol be vagyunk oltatva, és ahol bele vagyunk organikusan, szervesen épülve egy új, szép, más rendbe, ott valóban, ha az alaptalaj jó, akkor a gyümölcs is alapvetően jó. És nem véletlenül beszél erről az apostol, erről a kerességről, mert ez a kerességnek a fürdője, és egyúttal Jézus Krisztusról is, mert valahogy egybe kapcsolja Krisztus születését, és egybe kapcsolja a kerességnek a fürdőjét, és a Szentlélek Istennek a közöttünk való munkáját. Testvérek, olyan csodálatos ez a gondolatsor, amit itt az apostol egybe foglal, mert valami olyasmit mond, éppen erről beszél, hogy Krisztus megszületése a földi világba, és a mi megkeresztelkedésünk, az valami egészen újszerű dolgot jelent mindannyiunk életében. És most hadd mondjak egy nagyon szép dolgot el, talán sokan ismerik Kazantzakisnak a Zorba a görög című, ha másoknál nem filmről, pedig hát érdemes könyvben is elolvasni, mert Pap Gábor testvérünk édesapja fordította, Pap Árpád gyönyörűen ezt a regényt, és ebben ugye Zorbának van egy barátja. És beszélget ezzel a barátjával, és azt kérdezi tőle a barátjától, hogy hát mondd, mit gondolsz te arról, hogy Isten annak idején emberré lett, és hogy a fia egy istállóban született. És a barátja azt mondja neki, ez a beszélgetésben így zajlik le, azt mondja neki a barátja, hogy hát mit is tudnék én mondani. Na de, hát nem értek én ezekhez a nagy dolgokhoz. De mi a véleményed neked róla? És azt mondja, tudod, nem egyszerű az én helyzetem sem, mert volt nekem egy nagymamám, és ez a nagymama mindig mesélt nekem annak idején, és én ezeket a meséket nem mindig értettem. Sőt, volt, amikor féltem tőlük, remegve hallgattam, meg volt, amikor kacagtam, meg volt, amikor sírtam is, de tulajdonképpen, ahogy felnőtt ember lettem, megállapítottam, hogy ezek buta mesék csak. A baj az azt mondja, hogy most, ahogy megöregedtem és újra gyermek lettem, én kezdek hinni ezekben a mesékben. Hát valahogy így vagyunk, testvérek, mi magunk is, hogy nagyon sokszor az embernek az élete elindul valamikor a kezdettől. Magam is, akit ugye pici gyermekként kereszteltek, meg nem emlékszem arra, hogy hogy is minképpen volt az én megkeresztelkedésem, de azt hiszem többen vagyunk, hogy idősödünk arra, hogy milyen jó dolog, hogy szüleink annak idején odavittek bennünket, az Isten kegyelme alá állítottak mindannyiunkat, és elhangzott fölöttünk az, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ami újra és újra itt elhangzik minden keresztelés alkalmával, itt a keresztelő asztalka mellett. Mert ez a lényeg a dolognak, hogy az Isten nem csak elindít bennünket, hanem azt mondja, hogy készülj arra az életre, amikor én majd újra visszajövök, de még előtte is arra a világra és arra az életre, amely itt van és veled van, és így tudjuk megérteni az életünket. És van egy másik dolog is, és az utolsó, amit azért el kell mondanunk még ezzel az igével kapcsolatosan, testvérek, hogy itt Pál apostol nem annyira arról beszél, hogy mit mondj, meg mit nem mondj az embereknek, te Titus, hanem a magatartásról, az életmódról, az életvitelről beszél. És én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Titusról nem sokat ismerünk, de néhány helyen a Szentírásban vannak róla megjegyzések. És többek között azt kell megállapítanunk Titusról, hogy ő nem a szavak embere volt, nem rétor volt, nem szónok volt, hanem inkább a tetteknek az embere. Amikor valahol baj volt, valamit meg kellett oldani praktikusan, akkor Pál apostol mindig Titus küldte el. Nemrégen olvastuk a második korintusi levelet, tudjuk azt, hogy ott is arról van szó, hogy a jeruzsálemi gyülekezet szentei számára gyűjtést kell rendezni, fent északon, Tesszalonikában, és lent Korintoszban és Akhája tartományban, kit küld el Pál apostol? Tituszt. És Titus gyönyörű szépen elrendezi az adománygyűjtést, mert ért hozzá. Amikor baj van Korintusban, ugye erről szól a második korintusi levél, és nagy veszekedések vannak, keresztényekről van szó, nagy veszekedések vannak, viszálykodások vannak, egymásnak az ócsárlása folyik, akkor Pál apostol kit küld el? Tituszt. Aki úgy látszik, hogy jó idegrendszerű ember volt, és nagy lélekerővel rendelkező ember volt, mert Titus azt tudta, hogy mit kell csinálni. Vannak emberek, testvérek, mi magunk is tudjuk, hogy nem érdemes elküldeni oda, ahol perpatvar van, mert még több olajat önt a tűzre. És vannak emberek, akik egy-egy jó szóval, magatartással le tudnak csillapítani minden kedélyt, minden indulatot, és mindenféle dolgot. Titus ez az ember volt. Ismétlen nem a szavak embere volt, hanem sokkal inkább a tetteknek az embere, és ezért is küldi el őt az Úristen, mert azt mondja, hogy neked ezt el kell végezni, és Kréta szigetére is ezért küldi, hogy ott állíts helyre a rendet. A száz városú Kréta, ahogy mondja Homérosz az Iliászában, ott emberek élnek, keresztjének élnek, de hát az összes krétairól hallottuk, hogy mi minden élt és hogyan élték az életüket. Ebben most nem bonyolódjunk bele, hanem sokkal inkább abba, hogy Tituszt ide küldi az Úr Jézus, de mintha azért küldeni, mert tudja, hogy sokszor nem a szavakról van szó, hanem sokkal inkább az gondolkodásról, a magatartásról, az életmódról, és ez az az életmód, amiről itt nekünk beszélnünk kell, mert a harmadik dolog, amiről itt hallunk az igében, az, hogy mi a haszontalan és mi a nem hasznos. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, mondja, hogy a Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni. Kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat, a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. Haszontalan és hiába való. Mint ahogy Isten máskor is nem azt mondja az igében az apostol, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja a hitszónokokat, akik a szeretetről szépeket tudnak prédikálni, hanem azt mondja, hogy várja sóvárogva ez a teremtett világ az Isten gyermekeinek a megjelenését. És ez azt is jelenti egyúttal, hogy tedd azt első helyre az életedbe, akinek te tudsz segíteni. Aki mindig maga körül forog, és mindig a maga sérelmeit emlegeti, és azt nyalogatja, az hamar elszédül, aki maga körül forog, és elesik. Keresd meg a másik pontot, és aztán úgy élj a világban, hogy a melletted lévőnek legyen előle előny. Ez egy nagyon fontos dolog, és hadd zárjam egy utolsó történettel, testvérek. Sokan ismerik Assisi Ferencet, ugye a katolikus egyháznak a nagy szentjét, aki a szegénységi fogadalmat tett és kolduló szerzetes volt, és van róla rengeteg történet, úgyhogy a mi lelkipásztorok szívesen szoktunk, a katolikus ember, de olyan tiszteletbeli reformátusnak el lehetne fogadni, mert úgy tudja a történetek itt ragozgatni, forgatni. Egyik alkalommal egy novícius, tehát egy kezdőkis szerzetes, aki ott volt az ő közösségükbe, azt mondja neki Ferenc, Szent Ferenc, hogy gyere testvér, menjünk le a faluba, és prédikáljunk az embereknek. Hát nagyon örül a kis novícius, hogy húha, most már én is fogok a főnök mellett prédikálni. És ahogy mennek, lemennek, összetalálkoznak az utcán, egyik utcában egyik embercsoporttal, leállnak, beszélgetnek, jó szót szólnak, vigasztalnak, erősítgetik az embereket, a gazdagabbakhoz bekapogtatnak, mivel kolduló szerzetesek egy-egy darab kenyeret kérnek, megkapják, ott is elbeszélgetnek, az utcán látják a gyerekeket, hogy ott játszanak, beállnak közéjük is, ott játszanak ők is, tehát egészen csodálatosan eltelik az egész nap. És akkor azt mondja utána Ferenc, hogy na testvér, akkor menjünk vissza haza. És akkor a novíciusnak elkerekedik a szem, és kérdezi, de hát atyám, hát az volt szó, hogy prédikálni is fogunk. Édes fiam, már prédikáltunk. Minden szó, amit itt elmondtunk és beszélgettünk az emberekkel, az prédikáció volt. Minden készfogás, minden simogatás prédikáció volt. Úgy, ahogy leültünk a gyermekek közé játszani, az a gyermek számára érthető prédikáció volt. És hogyha ezt megértjük, hogy az Isten erre hívott el bennünket, és ez az Istennek a csodája, akkor értjük meg igazán azt a nagyszerűséget, amit itt hallunk, hogy elől járni a jó cselekedetekben. Ez a végső szava az apostolnak, abban az ügyben, amit itt ír a Tituszhoz írott levélben, és mi csak így élhetünk, és csak így járhatunk e világban, ha tudjuk, hogy a mi Istenünk erre hív bennünket itt is, és most is. Amen. Csendesedjünk most el, testvérek, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, megköszönjük mindenek előtte, hogy ebben az Isten tiszteleti közösségben igédet adod nekünk. És ebben megnézhetjük önmagunkat. Áldunk ígéretedért, hogy azoké a te országod, akik jó gyümölcsöt teremnek. Rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt, jó fa pedig végső soron nem teremhet rossz gyümölcsöt, mert a talajcsere megtörtént, és mi életünk most már Krisztus Urunk által. Add atyánk azért, hogy önzéseinket, egoizmusunkat félre tudjuk tenni. Segíts, hogy éppen most karácsony felé közeledve készek legyünk kincseinket megosztani másokkal. Elsősorban szeretteinkkel, de embertársainkkal is, és mindazokkal, akik várva várják az Isten fiainak a megjelenését, akik szeretetben, hűségben és jóságban szolgálnak e világban. Jézus Krisztusunk, köszönjük neked, hogy te vagy a mi Urunk, akivel új életet kezdhetünk, akinek a nevében elindítottuk az életünket, amikor elhangzott fölöttünk, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Így kérünk téged, hogy így légy velünk újra és újra. Mennyei atyánk, áldunk téged, hogy te ennek a földi világnak a humuszába beleültetted egyszülött fiadat, az igazi szőlőtőkét, és mi szőlővesszőként élhetünk belőle. Minden más hiába valóság csupán, csak az az élet, amelyet te áldasz meg, és amely te tőled indul el, azt tud teremni igazán gyümölcsöt, atyánk. Ezért kérünk, hogy hadd fogadjunk el téged, és ne csak úgy általánosságban, hanem életünk Urának, akitől kapjuk a parancsot, az eligazítást, és hogy új értelmet kapjon a mi életünk is. Hogy új értelmet kapjon a bánatunk, az örömünk, az aggódásunk, a szenvedésünk, és váljék értelmessé mindaz, ami az életünkben fontos. Mert te vagy a mi életünk, és te megmutatod az életútját nekünk, és kérünk add, hogy egész életünkben téged keressünk, megtaláljunk téged, és hadd lehessünk a te követőid. Atyánk, itt vagyunk most, és köszönjük, hogy te hatalmas vagy jóságodban, szeretetedben és kegyelmedben is. Ezért jöttünk ide most hozzád, és kérünk téged, légy velünk embergyermekeiddel. Légy velünk ebben a rettegett időben, amikor a járvány szedi a maga áldozatait, és kérünk téged, légy a gyógyítókkal, légy a betegekkel, a halálba készülőkkel, és légy velünk mindannyiunkkal, hogy megérezzük és megtapasztaljuk, mi a te üzeneted a mi számunkra egyenként is. A te kezedbe helyeztük az életünket, vigasztalj ezért bennünket, és vigasztald a gyászolókat is. Áld meg a fiataljainkat, akik keresnek téged, és az életük értelmét te benned látják. Köszönjük azt, hogy ott vagy az özvegyekkel, az árvákkal, az elhagyatottakkal, és kérünk, Atyám, szenteld meg életünket. Lásd meg ennek a világnak a nagy nyomorúságát, békétlenségét és szomorúságát is. Teremts bennünk türelmet egymás életének, és mindenféle fogyatékosságának az elhordozására. Nyújts ki szent kezedet a szenvedők, az éhezők és a kísértések között hánykódók felé. És mi, akik a világban a halál árnyékán a földjében járunk, kérünk, Atyánk, légy vigasztalunk, mint akik az élet fejedelemségét hoztad ide, e világba, Krisztusunk által. Vedd el szívünkből a sátánok vetését, és áld meg bennünket, hogy életünk a megbocsátás, az irgalmasság, a jóság, a szeretet kenyerét teremje. Vigyél minket a te dicsőségedre, és használj fel minket országod építésére. Áld meg népünket az élet szeretetével, az élni akarás lelkével. Adj ébredést, lelki megújulást ennek a népnek, hogy együtt tudjunk dicsérni, áldani és magasztalni téged. Fiadért, Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet, testvérek, az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedve adakozót szeret Isten. Az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy csütörtökön lesz a Biblia óránk, 5 órától. Mind a két termet kinyitjuk, és így várjuk a testvéreket, hogy nagyobb légtérben lehessünk együtt a vírusra való tekintettel. És a jövő vasárnap pedig a szokott időben délelőtt 10 órakor és délután 5 órakor tartjuk ismételten Isten tiszteletünket. Karácsony előtt mindig szokásban van, hogy a református gyülekezeteink megmozdulnak, és a határon túli területekre elsősorban, de Magyarországon is, akik nélkülöznek, azok számára adományokat gyűjtünk. 2 olyan adománygyűjtő akció szokott itt gyülekezetünkben lenni, amiből most csak az első, egyik marad meg, és az is egy kis változtatással. Az egyik volt a Nyilas Misi, PAK, ami a iskolás gyerekeknek szólt, különösen határon túliaknak, ahol játékokat, iskolaszereket, tisztálkodószereket és egyebeket szoktunk a gyermekek számára gyűjteni. Most azonban a vírus járványra való tekintettel ezt nem szeretnénk, tehát országos határozat, hogy ezt nem fogjuk így csinálni, mert nagyon sok fertőzés lehetőség van a dologban. A másikat viszont gyakoroljuk, de módosítva, ott pedig mi ez a úgynevezett szeretett doboz, ez azt jelenti, hogy tartós élelmiszert helyezünk be nagy dobozokba, amely egy család számára egy jelentős segítséget jelenthet, tehát ezért ezt megtartjuk, de itt is, hogy ne úgy csináljuk, hogy eddig szoktuk, hogy mindenki, akinek van valami lisztje, étolaj, rizs, bármi, vagy cukor, és úgy hordjuk össze ezeket. Tehát ez is, hogyha megvásároljuk a boltból, ide elhozzuk, itt találkozunk, tehát a kapcsolatok révén hát eléggé veszélyessé válik a helyzet. Így tehát azokat a testvéreket kérjük, akik megengedhetik maguknak, azokat kérjük, hogy valamilyen módon fizessék be, legegyszerűbb, hogyha csekken befizetik az egyházközségre, annyit kérünk csak, hogy a közlemények részbe írják rá, hogy szeretett doboz, és akkor ebből fogjuk tudni, hogy ez akármennyi, 200 forint, vagy 1000 forint, vagy bármennyi, ki mennyit tud felajánlani, ez is már nagy segítség lehet, tehát az egyházközség számlájára, hogyha ezt betetszenek fizetni, akkor én azt gondolom, hogy ezzel, és ezt azt elviszük a országos szeretett szolgálatnak a központjába, ahol pedig ők megvásárolják, és majd szét tudják már osztani. Tehát sok olyan lépés kimarad ebből, ami esetleges a fertőzés továbbadhatja. Tehát így kérem, hogy így gondolkozzunk, és így vigyázzunk önmagunkra és másokra is. Nagyon örülök, hogy szépen el tudunk így helyezkedni, mint a futballpályákon, úgyhogy az a jó, hogy így együtt tudunk lenni az Úr szeretetében. Befejezésül énekeljük testvérek a 89. Zsoltárunknak az első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem egy verset, utána pedig nemzetünk imádságát, a himnuszt énekeljük majd el.